Szeretettel köszöntöm a Biblia tanulmányozó óra résztvevőit, a 275-ös éneket énekeljük kezdő énekként. Hallgass meg minket, nagy Úr Isten, minden bajban, sok énségünkben, és tekints meg minket, mi életünkben, hogy ne essünk kétségbe, hitetlenségbe, ördög kezébe. Mert csak Te vagy a világosság, életünkben Te vagy igazság, mi sötét szívünkben nagy világosság, és szomorú lelkünkben Te vagy vigasság, örök boldogság. Távoztasd tőlünk hamisságot, add szívünkbe az igazságot, és a mi lelkünkben nagy bátorságot, hogy nyilván elérhessük a boldogságot, örök országot. Adj szent lelket a tanítóknak, adj szent lelket a hallgatóknak, hogy mindengedhessünk akaratodnak, dicséretet mondhassunk Te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak. Hála néked, mennybéli Isten, kivégasztalsz minket éltünkben, és el nem hagysz minket nagy énségünkben, megerősítesz inkább az igaz hitben, ígéretedben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, mindenható atyánk, ezért a napért is. Köszönjük, hogy megőriztél. A nap során megőriztél, akkor is, amikor a gyengeségünket éreztük. Megőriztél különféle helyzetekbe. Hálát adunk neked, hogyha igédet mondhattuk, hogyha bizonságot tehettünk váratlan helyzetekben is Jézus Krisztusról, ami megmentő, szabadító Urunkról. Hálát adunk neked, hogy tudsz olyan meglepő helyzeteket készíteni, amik kegyelmi alkalommá lehetnek. És a magatartásunk, meg a szavunk bizonságtétel lehet. És kérjük, hogy bocsásd meg, amikor mégsem az Úr Jézusról való bizonságtétel volt a reagálásunk, a viselkedésünk. Egyen-egyenként hadd hozzuk ezt is eléd. És emlékeztes minket mindarra, ami talán régről elrendezetlen még az életünkben. Talán másokra voltunk tekintettel, és azért nem engedelmeskedtünk igédnek. És ennek ott vannak a következményei. Hadd számítson egyedül a Te szavad, a Te akaratod nekünk immár. Szoríts oda magadhoz, mint ahogy egykor oda szorítottad magadhoz Mózeséket is, és meg kellett történnie annak, ami korábban elmaradt. Hadd figyeljünk erre is a ma elén kerülő igébe, és mi meg hadd legyünk színed előtt, hadd legyünk tudatában annak, hogy a Te színed előtt állunk, és a Te színed előtt hallgathatjuk igédet, amit megírattál a mi okulásunkra is. Köszönjük, hogy mi mindent Jézus Krisztuson keresztül érthetünk meg és hallhatunk meg, mert úgy szól hozzánk, minket új szövetségi népednek akarsz, akik egyenként a te gyermekeid és szolgáid, és akiknek mindegyikünknek adsz küldetést a te lelked által. Hadd töltse be mindegyikünk a küldetését, mint megváltott gyermeked Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, Biblia tanulmányozó óráinknak a nyári szünet előtti utolsó alkalma ez. Mózes második könyve negyedik részében járunk. A 18. verstől a fejezet végéig a 31. versig fogom felolvasni az ige szakaszt. A felolvasást most is ebből az izraelita magyar fordításból hallgathatjuk, az úgynevezett Herc Bibliából, amely Mózes öt könyvének és a Haftáráknak a magyarázata. Olvasom tehát Mózes második könyve negyedik rész 18. versétől a 31-ig. És ment Mózes, és visszatért apósához, Jeterhez, és szólott hozzá. Hadd menjek, kérlek, hadd térjek vissza testvéreimhez, akik Egyiptomban vannak, hadd lássam, élnek-e még. És szólt Jitró Mózeshez, menj békével. És szólt az örökkévaló Mózeshez Midiánba, menj, térj vissza Egyiptomba, mert meghaltak azok az emberek mind, akik életedre törtek. És vette Mózes feleségét és fiait, és Szamárhátra ültette őket, és visszatért Egyiptom országába, és kezébe vette Mózes Istennek botját. És szólt az örökkévaló Mózeshez, amidőn mégy, hogy visszatérj Egyiptomba, nézd, hogy végrehajtsad Fáraó előtt mind a ma csodákat, amelyeket kezedbe tettem. De én megkeményítem az ő szívét, és nem fogja elbocsátani a népet. És akkor mondd meg Fáraónak, így szólt az örökkévaló, Izrael az én elsőszülött fia. És én megmondtam neked, bocsásd szabadon fiamat, hogy szolgáljon engem. Te pedig vonakodtál szabadon bocsátani őt. Ezért íme én megölöm a te elsőszülött fiadat. Ezután történt útközben a szállóhelyen, Istennek küldötte elérte őt, és meg akarta ölni. De Cippóra éles kovakövet vett elő, és körülmetélte fiát, és megérintve őt lábainál szólott, véren szerzett jegyesen vagy nékem. És midőn megszűnt a veszély, mondta, a körülmetélés vérén szerzett jegyesem ő neked. És szólt az örökkévaló Áronhoz, menj Mózes elébe a sivatagba. És Áron ment, és találkozott vele Isten hegyénél, és megcsókolta. És Mózes közölte Áronnal az örökkévalónak minden szavát, amely előtt küldte, és a jeleket mind, amelyek felől parancsot adott neki. És mentek Mózes és Áron, és összegyűjtötték Izrael gyermekeinek összes véneit. És előadta Áron mindazokat a szavakat, amelyeket az örökkévaló Mózesnek mondott, és elvégezte mind a csodajeleket a nép szeme előtt. És a nép hitt. És midőn hallották, hogy az örökkévaló megemlékezett Izrael fiairól, és látta az ő szenvedésüket, meghajoltak, és a földre borultak. Ámen. Elindul Mózes. Isten megfelelt minden kifogására, és amikor már fölgerjesztette Isten haragvó indulatát azzal, hogy még mindig vonakodik, akkor megkapja azt is, hogy jó, Áron ott lesz melletted, te fogod Isten szavát közölni Áronnal, Áron meg továbbadja majd a népnek és a fáraónak. Belegondolhatunk abba, hogy mennyi bonyodalom támadt később abból, amikor Áron részben magára maradt, illetve amikor a féltékenységet a nővérük fölszította Áronban is. Nem mindig jó az, amikor mi emberi segítséget, emberi támaszt is akarunk az Isten ügyében magunk mellé. Noha Isten egyértelműen megmondta, hogy mit bízott rám. Igaz, jó kettesével menni az Úr küldetésében. Az Úr Jézus is így küldte ki a tanítványait kettesével, amikor Izrael földjére elküldte őket a mennyek országának evangéliumával. Tudja Isten, hogy szükségünk van egymásra. Szükségünk van arra, hogy egymást támogassuk. De alapvetően mégis mennyiszer hitetlenség az, hogyha Isten rám akar bízni valamit, és rám bíz valamit, én mégis vonakodom, és még minden kifogás után még azzal is előállok, hogy de még kéne valaki. Küldj mást! Mert kellene még valaki mellé. Isten adta Áront, a bátyját Mózes mellé, minden kifogására megfelelt Mózesnek, de ugye a lényeg, ne feledjük, ez volt az első kifogásra adott, első válasz. Bizony, én veled leszek. És ahogy mondtam, ebben a mondatban már benne van az ehje, a vagyok, az a folyamatos, az a folyton vagyok, amivel Isten az ő lényét is kijelenti. Ott a harmadik fejezetben azután Mózesnek. Vagyok, aki vagyok. Mózes a Hórem hegyétől visszatért tehát, úgy, ahogy Isten parancsot adott neki, visszatért apósához, akinek a nevét itt kétféle változatban is találjuk, az egyik mondatban Jeterként, a másikban pedig Jitró. A Jeter az méltóságos, kegyelmes, a Jitró az pedig olyasmit jelent, mint ő kegyelmessége. Emlékezzünk arra, hogy a másik neve, amivel említetik még Mózes második könyve második fejezetében, most éppen a Bibliaolvasó útmutatóban olvashatjuk ezeket az ige szakaszokat estéről estére, az ugye ennek az embernek, Midian papjának ez volt a másik neve, Reuél. És olyasmit jelent, mint Isten barátja. Mózes mégsem szól neki arról, hogy Isten küldi őt. Úgy látszik, azt tartotta bölcsnek, hogy amit Isten ő rábízott, azt ne mondja, most még ne mondja az apósának. És csak arról beszél, ami a családi kötelék, a családi rokoni kötelék. Hadd menjek és térjek vissza testvéreimhez Egyiptomba, hadd lássam, élnek-e még. Eszembe jutott erről, hogy vannak helyzetek, amikor a hozzánk legközelebb állóknak, sőt valamiképpen fölénk rendelteknek sem mondhatunk el mindent abból, amire készülnünk kell, és amire indulnunk kell. Így voltam a szüleimmel 15 és fél éves koromban, hogy nem mondtam el nekik, mire készülök másnap a kis tagösszeíró beszélgetésen, amikor aztán kibögtem, hogy nem felelek meg a könyves Kálmán gimnáziumban közzétett követelményrendszernek abban, hogy a kisztag legyen materialista, meg küzdjön a vallásos eszmék ellen. És ebből lett a kiszből való kilépésem. És jól gondoltam, hogy ha a szüleimnek én elmondom, hogy szint vallani készülök, mert az Úr Jézus igéje hatalmas bennem, akkor visszatartottak volna. Azaz ige az volt, Jézus Krisztusnak ez a figyelmeztetése, hogy aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Az volt bölcs dolog, hogy nem szóltam előre arról, amire készülnöm kellett. Mózes sem mondta el az apósának, hogy mi ez az út, amire neki indulni kell. Mert most még nem volt itt az ideje. De indulni kell, és kikhez kell indulnia? Hát az ő testvéreihez. Izrael fiaihoz kell indulnia. Jetró így felelt Mózesnek, menj el békességgel. Itt is jó megállni, mert pontosan azt olvashatjuk héberül, hogy le sálom, vagyis békességre menj. És ez több, mintha csak azt mondta volna Jetró, hogy be sálom, vagy békességben, békességgel. Mert a lesálom azt fejezi ki, hogy maradandóan, folyamatosan béke legyen veled. Békességre menj. Lék lesálom, így van ez héberül. Tehát apósa engedélyével, beleegyezésével megy Mózes a családjával együtt. De az indulásnak ez az oka, hogy az Úr azt mondta Mózesnek Midjánban, menj vissza Egyiptomba, mert meghaltak mindazok a férfiak, akik keresték a te lelkedet, a te lényedet, tudnélik halálra keresték. És erről egyébként olvashattunk már a második fejezetnek a vége felé is, a 23. versben, közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya, Izrael fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, és a kiáltásuk feljutott Istenhez. Mózes elindult tehát, fogta a feleségét és fiait, itt kiderül, hogy már másik fiú is van, nem csak Gérsóm, akiről a második fejezetben olvashattunk, a 22. versben. Ennek a másik fiúnak a nevét, azt majd a 18. fejezetben olvashatjuk, hogy ő pedig az Eliézer nevet kapta, ami azt jelenti, hogy Istenem segítség, Isten a segítsége. De itt még nincs említve a neve a másik fiúnak, csak a fiúkról esik szó, és ez jelzi, hogy már nem csak Gérsóm van. Szamárra ültette őket. A Közel-Keleten a szamár erősebb állat, mint ahogy nálunk ismerjük. Testesebb, erősebb állat. Ezt úgy közbevete. Elindult, hogy visszatérjen Egyiptom földjére. Isten botját is kezébe vette Mózes. Ez az a bizonyos bot, az a bizonyos matte, az a pásztorbot, amiről Isten ezt kérdezte tőle, hogy mi van a kezedben, és ő mondta matte, pásztorbot, és amit a földre kellett dobnia, és akkor kígyóvá vált, aztán a kígyót nem a nyakánál, hanem a farkánál megfogni, és akkor visszaváltozott bottá, mert a kígyó is tehetetlenné válik. Ott, ahol Isten hatalma érvényre jut, még azokkal szemben, még azzal szemben is tehetetlenné válik a kígyó, aki egyszerű, gyenge ember csak, de Isten felhatalmazásával cselekszik. A múltkor elmondtam, hogy mi ennek a jelentősége. A fáraói hatalomra nézve is, aminek a fáraói koronán ugye az egyik jelképe volt a kígyó, a gyógykor a kettős kígyó, a kettős koronán, meg hát tényleg az egész pogánság mögött ott van az ősi kígyó, amit a pogányok áldoznak, démonoknak áldozzák, és nem az Istennek. És minden hamis vallásban e világ isteneként isteníteti magát a sátán. Úgyhogy a kígyónak ez is a jelentősége az egész történetben. Hogy miért éppen kígyó. Most erről a botról ezt olvassuk, hogy az Isten botja. Mert Isten jónak látta eszközül használni Mózes kezében ezt a botot. Nincs semmi különleges ezen a boton. Pásztorbot. Egyszerű pásztorbot. De az Isten botjává lett. Mert Isten jónak látta épp ezt a botot eszközül használni. Most, és majd újra és újra Egyiptomban, és majd a pusztai vándorlás során is. Sok-sok mindennel így van egyébként, hogy önmagában nincs benne semmi különleges. Nincs bearanyozva, nincs kicifrázva, nincs művészileg kialakítva. mégis Istené, mert Istennek úgy tetszett az ő fenséges, szent és üdvös akarata szerint, hogy azt használja. És akkor ezt vetítsük arra, hogy hogyan lehetünk mi is Isten emberei. Nem kell hozzá ékes szólónak, nem kell a szavak emberének lenni, hát Mózes se volt az. Nem kell hozzá különleges műveltség, vagy az emberek közötti elismertség. Nem kell hozzá nagy észbeli képesség sem, nem kell hozzá nagy testi erő sem. Isten emberének úgy lehet lenni, hogyha a szívem az Úré, és ő betölthet önmagával. Ő, akinek még az a bot is eszközévé lett, ő tud minket is nem egyszerűen eszközévé, hanem munkatársává tenni. Mózes elindult tehát, és Isten ezt is mondta neki a menet parancsban, amikor visszamegy Egyiptomba, nézd, vagyis ügyelj arra, hogy megtedd a fáraó előtt mindazokat a csodákat, mindazokat a csodajeleket, amelyeket kezedbe tette. Nem Mózes keze a különleges, hanem Isten tette, helyezte a kezébe ezeket a jeleket. Ezzel a bottal, ami egy egyszerű pásztorbot volt. És Mózesnek az Istentől kapott felhatalmazás szerint kell majd eljárnia ezekkel. Az Úr azt is megmondja, ahogy már előbb is kijelentette Mózesnek, én pedig megkeményítem a szívét a fáraónak, és nem fogja majd elbocsátani a népet. És amikor ez lesz, arra is előre felkészíti Isten Mózest, hogy mit kell akkor mondania? Hát ez valami félelmetes. Egy magát istenítető uralkodóval szemben, egy hatalmas birodalom urával szemben, Isten kinyilatkoztatásaként ezt kell kimondania majd Mózesnek, így szól az Úr, nem én mondom, Mózes, vagy Áron, aki helyettem beszél, így szól az Úr. Izrael az én elsőszülött fiam. Itt nevezi először Izraelt így, Isten, hogy az én elsőszülött fiam. Majd Hóseás könyve 11. rész első versében is megtaláljuk ugyanezt a kifejezést. És ebben is benne rejlik az, hogy van többi is, lesz többi is, de ők az elsőszülött. A különlegesen kiválasztott. Izrael az én elsőszülött fiam. Azért azt mondom neked, hogy bocsásd el az én fiamat, hadd szolgáljon nekem. Ha te vonakodsz elbocsátani, íme én megölöm a te elsőszülött fiadat. Itt pontosabb volt bizony az izraelita fordítás. Izrael az én elsőszülött fiam, és én megmondtam neked, bocsásd szabadon fiamat, hogy szolgáljon engem. Te pedig vonakodtál szabadon bocsátani őt, ezért íme én megölöm a te elsőszülött fiadat. Istennel nem játszhat a gőgös ember. Isten a gőgösöknek ellenáll, és félelmetes az Isten ellenállása. Ezt kell majd a fáraónak is megtapasztalnia. Mielőtt erre rátérnék, jó megint felolvasni egy részletet Martin Schake Mózes az Isten jelenlétében című könyvéből, mindezzel kapcsolatban. Mielőtt Mózes Egyiptomba indul, Isten megmondja neki, hogy a fáraó majd ellenáll. Isten tehát nem biztatja Mózest azzal, hogy utait simává teszi. Nem, ellenkezőleg azt mondja, és az eredeti szöveg hangsúlyozza ezt, én pedig megkeményítem a fáraó szívét. Isten nehézséget ígér az ő küldöttjének. Sőt, ő maga gondoskodik nehézségekről. Mózes kilátásai tehát nem valami reményteljesek. Ha Mózes 40 év előtti önbizalma még élt volna, bizonyára azt gondolta volna, hogy ő csak hamar legyőzi majd a nehézségeket, és véget vet az ellenállásnak. Most ez távol állt tőle. Akkor bizonyára örömmel és büszkeséggel töltötte volna el az ilyen isteni kinyilatkoztatás és megbízás. Most már csak engedelmeskedni akart, miután egy ideig ellenállt. De Isten megbízása sok nehézséget jelentett neki, és a nehézségeket csak fokozta az, hogy Isten előre kijelentette, ő maga erősíti meg a visszautasítást. Nagyon érdekes, a házak szót használja az eredeti héber szöveg, hogy megerősítem a fáraó szívét. Döbbenet. De nem a jóban, hanem az ő konok szándékában. Ezt mondjuk így, hogy megkeményíti a szívét. Olvasom tovább a közbevetés után ezt az idézetet Martin Schacketól. Tehát Isten előre kijelentette, ő maga erősíti meg a visszautasítást, az ellentmondást és az ellenállást a fáraó szívében. Mi volt a célja ezzel? Hova vezethetett mindez? Mózes megtapasztalta azt, amit utána oly sokan megtapasztalhattak. Isten megbízottjának lenni nem könnyű dolog. Nehéz harcokban, nehéz utakon kell járnia. És sokszor kerül olyan helyzetekbe, amelyek nem látszanak Istentől valónak, és közelebb állnak a kétségbeeséshez, mint bármi máshoz. De miért cselekszik Isten így? Talán örömöt talál megbízottja nyomorúságában? Semmiképpen. A nehézségekkel megbízottja javát szolgálja. Isten az ő embereit a mélységekben formálja és készíti fel. A mélységben látják meg, hogy egyedül semmit sem érnek. Megtanulják önmagukat halálba adni, megtanulják, hogy teljesen Istenbe kapaszkodjanak. A mélységekben tapasztalják meg Isten jelenlétét. Feltűnő, hogy Mózes közvetlenül az Istentől vett megbízás után mély nyomorúságba jut. Az Istentől kapott nehézség Istennek szent és gyógyító útja. Eddig volt az idézet Martin Schacke könyvéből, és újra olvasom ezt a mondatot. Feltűnő, hogy Mózes közvetlenül az Istentől vett megbízás után mély nyomorúságba jut. És ezt a nyomorúságot nem csak az okozza, hogy Isten előre megmondja neki, a fáraó ellent fog állni, és Isten maga fogja belekeményíteni a szívét megkeményítő fáraót ebbe az ellenállásba. Persze erről is érdemes itt néhány részletet még felolvasni. A zsidó magyarázatból a fáraó szívének a megkeményedésével és megkeményítésével kapcsolatban. Mert ilyen a lelkiismeret törvénye, olvasom ebből a magyarázatból. Ha nem hallgatunk a lelkiismeret hangjára, az mindig tompább és gyengébb lesz, és a szív megkeményedik. Az ember nem lehet semleges valamilyen isteni parancssal szemben. Vagy engedelmeskedik az isteni parancsnak, és az akkor áldássá lesz számára. Vagy dacol Istennel, és az ilyen parancs akkor átkává lesz. Ha az ember a rosszat választja, idézem még innét, az lassanként rabszolgájává teszi őt, a gonosztet megvakítja és elkábítja őt, szinte lehetetlenné teszi számára a bűnbánatot. A szív megkeményítése 19-szer fordul elő, olvasom ezt is innét előbbről, a magyarázó jegyzetből. 10-szer az áll, hogy fáraó keményítette meg a szívét, és 9-szer Istennek van tulajdonítva fáraó szívének a megkeményítése. És ezután következett az, amit az előbb már felolvastam, hogy ilyen a lelkiismeret törvénye. Ha nem hallgatunk a lelkiismeret hangjára, az mindig tompább és gyengébb lesz, és a szív megkeményedik. Röviden összefoglalva, aki megkeményíti a szívét Istennel szemben, azt végül maga az Isten fogja megkeményíteni. És akkor nincs bűnbánat, nincs megtérési lehetőség már ebből a keménységből. De nem csak ez az a nehézség, amit Mózesnek már az induláskor úgy kell megismernie, hogy ez mély nyomorúságba juttathatja, hogy hát ilyen feladatra küld az Isten. Isten megmondta, hogy a nép fog hallgatni Mózes szavára. Az első helyzet ez lesz. Mózes ezt nem hitte el. Aztán Isten megmondta, hogy lesz, és milyen jeleket bízott rá. Na de aztán ott lesz a fáraó ellenállása. De nem csak ez okozhat belső nyomorúságot Mózesnek, hanem egy félelmetes halálveszedelmet kell megtapasztalnia neki és a vele levőknek is az úton. Hiszen mit olvasunk aztán? Útközben történt az éjjeli szálláson, hogy rátámadt az Úr. Az ilyen bibliai részletek azok, ahol tényleg azt mondhatjuk, hogy megáll az eszünk. Hát Isten küldte őt. Elindult, és most rátámad az Úr, hogy megölje. Hát akkor hogy fogja betölteni a küldetését Mózes? Ha így rátámad az Úr, hogy megölje. Mi ez? Miért van ez? A folytatásból kiderül. Valami ott volt elrendezetlenül Mózes és családja életében. Valahol ő engedményt tett abban, ami pedig Isten rendje volt Izrael fiai számára Ábrahámtól fogva. Hiszen minden újszülött fiúgyermeket Ábrahám családjában körül kellett metélni 8. napon a születése után. Az ugyancsak Ábrahámtól származó beduin törzseknél, mint amilyen Midian is volt, jellemző volt az, hogy Ismáélnek a körülmetélése időpontját vették ők önkényesen alapul, és 13 évesen tartották általában a körülmetélést. Amit Ábrahámnak az Úr mondott, Mózes első könyve 17. részében, az ez volt azonban, 12. vers, 8 napos korában körül kell metélni nálatok minden fiúgyermeket nemzedékről nemzedékre. 13. versből olvasom, ott lesz az én szövetségem a testeteken örök szövetségként. És a 14. vers, a körülmetéletlen férfi, akinek nem metélték körül szemérem teste bőrét, az irtassék ki népek közül, mert elutasította szövetségemet. Talán Cippóra volt az, aki, jaj, ne okozzunk sebet ennek a kicsikének, így állt hozzá. Vagy a Midianban talán az Ismáeltől származó rokontörzsekhez hasonlóan gyakorolt szokás, hogy majd 13 évesen. Minden esetre itt derül ki, hogy Mózes családjában nem történt meg az, amit Isten parancsolt. A fiú gyermek körülmetélése. Úgy, ahogy Isten parancsolt. Mielőtt a küldetését betölthetné, ezt rendezni kell. Akinek Isten szavát kell hirdetnie, annak az életében nem maradhat ott az, ami az Isten szavával szembeni engedmény volt emberileg. Ezt halálosan komolyan veszi az Isten. Rátámadt Mózesre. És itt rossz volt viszont a zsidó fordítás, hiszen ilyet olvastunk, Istennek küldötte, elérte őt, és meg akarta ölni. Nincs itt szó küldöttről. Itt arról van szó, hogy találkozott vele az Úr, Jahve. És azt kereste, hogy meghalljon. Hogy meghalassza őt, tudnélik Mózest. A találkozásnak ugyanez a szava van aztán abban is, abban a szövegben is, ahol Áron találkozik Mózessel. Nem lehet engedmény az Isten embereinek az életében a hozzájuk legközelebb állók miatt sem az Isten igéjével szemben. Nem lehet engedmény. Isten ezt leperli. Halál közeli állapotba kellett kerülnie Mózesnek. És Cippóra fölfogta, hogy arról van szó. A körülmetélésnek meg kell lennie. Mert nem alkuszik az Isten. Az övéin és az ő szaván. És hát erről ír McIntosh nagyon mélyre ható gondolatokat a Mózes második könyvéről szóló elmélkedésében, most pedig ebből olvasok fel. Mózes tehát végre mégis rászánja magát az engedelmességre. Mielőtt azonban munkáját megkezdhette, még egy másik fájdalmas dolgon kellett átesnie. Természete felett Isten kezének kell a halálos ítéletet megírnia. Mózes a puszta mögött sokat tanult, azonban az úton, a szálláson még fontosabbat kellett tanulnia. Az Úr szolgájának lenni nem könnyű dolog. Semmi nő emberi nevelés nem képesít bennünket erre a hivatásra. Ó, emberünknek meg kell halnia, és a halál állapotában kell maradnia. Pál apostol így ír erről, sőt magunkra nézve már a halálos ítéletet is kimondtuk, hogy ne bizakodjunk magunkban, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat. 2 Korintus 1.9. Minden eredményesen munkálkodó szolgának ebből az igazságból valamit meg kellett tapasztalnia. Mózesnek is meg kellett szereznie ezt a személyes tapasztalatot, hogy a szolgálatához szükséges végső képesítést megnyerje. Enélkül hogyan is állhatott volna a fáraó elé, és hogyan mondhatta volna el neki Isten komoly üzenetét? Így szól az örökkévaló, fiam, elsőszülöttem Izrael, azt mondom neked, bocsásd el fiamat, hogy szolgáljon engem, de te vonakodol őt elbocsátani, íme én megölöm fiaidat, elsőszülöttedet. Ez volt a Mózesnek adott üzenet a fáraó számára, a halálról és ítéletről. De ugyanakkor Izrael számára az élet és megváltás üzenetét kellett hoznia. Aki Isten képviseletében halálról és ítéletről, életről és megváltásról akar beszélni, annak e dolgok erejét előbb saját lelkében kell valóságosan megtapasztalnia. Így volt ez Mózessel is. Röviddel születése után már láttuk őt a halál hullámai közepette. De ez egészen más valami, mint a halálnak magának személyes megismerése. Azt olvassuk ugyanis, és történt az úton, a szálláson, rátalált az örökkévaló, és meg akarta ölni. Akkor vett Cippóra egy éles követ, és levágta fiának előbőrét, és megérintette vele a lábait, és mondta, bizony véren szerzett jegyesen vagy te, és fölhagyott vele. Akkor így szólt, a körülmetélés vérén szerzett jegyes. Ez a hely Mózes személyes és családi életének mély titkával ismertet meg bennünket. Nyilvánvaló, hogy Cippóra mindeddig természetes vonzalma miatt visszarettent a kés használatától, és ösztönszerűleg kerülte a jelet, melyet pedig Istennek Izraelében mindenkinek testén kellett hordoznia. Nem jutott még el annak teljes tudatára, hogy Mózessel való kapcsolata a természet számára halált jelentett. De megborzadt a keresztneke gondolatától is. Mózes pedig engedett neki ebben a dologban. És ez adja meg a szálláson lefolyt titokzatos jelenetnek a magyarázatát. Ha Cippóra vonakodik fiát körülmetélni, Jehova férjére teszi a kezét. Ha Mózes felesége érzelmeit akarja kímélni, ezért őt az örökkévaló meg akarta ölni. Az óemberen a halálos ítéletet feltétlenül végre kell hajtani. Ha egyik úton ki akarunk térni előle, másik úton találkoznunk kell vele. És még egy részlet innét Mekintostól. A gyülekezet és Krisztus egyesülésének alapja a vér. A kapcsolat ereje elmaradhatatlanul maga után vonja az óember halálát. Ő benne jutottatok teljességre, aki feje minden vezetőségnek, hatalomnak, akiben körül is metéltek titeket nem kézzel csinált körülmetéléssel, azáltal, hogy az érzéki testet a Krisztus körülmetélése által levetkőztétek. És eltemettek titeket vele a keresztségben, akivel együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halálból. És amikor mindebbe belegondolunk, mégpedig abba, hogy Isten igéjével szemben nem lehet kedvezés se önmagunknak, se a hozzánk legközelebb állóknak, semmiben, akkor eszünkbe kell, hogy jusson az Úr Jézus tulajdonszava. Félelmetes ige az. Több helyen megvan írva az evangéliumokban, most Lukács evangélium a 14. részéből, a 25. verstől a 27-ig olvasom. Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva ezt mondta. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, nem lehet az én tanítványom. Még azokban is, akiket tisztelnünk kell, azokban is, akiket szeretnünk kell, és gondoskodnunk kell róluk, a bűnt gyűlölnünk kell, legfőképpen pedig a saját lényünkben. Másképp nem lehetünk az Úr Jézus tanítványai. Másképp képtelenség, lehetetlenség. Hát ezt tisztázta ott az éjjeli szálláson az Úr, Mózessel és családjával is. A szeretteink iránti kedvezést is halálveszedelemben, a halálba kellett adni. És minden engedetlen érzelmet, itt Cippóra érzelmeiről is volt szó, a halálba kellett adni. Aztán jöhetett a találkozás Áronnal. Ez az éjszakai találkozás az Úrral. Ez valami hasonló volt, mint Jákobnak a találkozása. Azon a bizonyos éjszakán, Mózes első könyve 32. részében. Halálos veszedelem volt az is. De ott indult az igazán új élet, hogy nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael. Mózesnek így ezen az éjjeli találkozáson keresztül kellett megtanulnia, hogy halálba adandó, minden Istennel szembeszegülő családi érzelem is csak Isten számíthat. Ezután jön a találkozás Áronnal. Mert Áronhoz is szólt az Úr. Menj Mózes elé a pusztába. És ő elment, és találkozott vele az Isten hegyénél. Hallottunk az Isten botjáról, most az Isten hegyéről hallunk. Mert hisz a Sínai hegy, a Hóreb hegye, Isten hegyévé lett, mert Isten ott adott önmagáról kinyilatkoztatást. Nem a hely valami különleges. Nincsenek úgynevezett szent helyek, hogy azok önmagukban valami különlegesek lennének. Hanem amit Isten méltóztatott fenségesen fölhasználni, az azért az Isten hegye. Ott találkoztak, és megcsókolta őt Áron. Mózes elmondta Áronnak az Úr minden igéjét. Jetrónak nem mondta el, Áronnak elmondja, hiszen közös lesz a megbízatásuk. Nem a magáét mondja, hanem az Úr minden igéjét. Semmit nem hagy ki belőle, mindent elmond, amellyel őt elküldte az Úr. Az Úr igéjébe beletartozik az a küldetés is, amivel Mózes elküldte. Ez nem hivalkodás, ez nem az önmaga kiemelése Mózes részéről, az az Isten igéje, hogy milyen küldetést bízott rá az Úr. És mindazokat a jeleket, amelyekre nézve parancsot adott neki. Figyelmeztető parancsot ráadásul. És most már így együtt mennek, és elment Mózes és Áron, összegyűjtötte Izrael fiai közül az összes véneket. Áron elmondta mindazokat az igéket, amiket az Úr mondott Mózesnek, és bemutatta a jeleket a nép szemei előtt. Igen, Áronnak azt kell elmondania, amit Mózesnek kinyilatkoztatott az Úr. Mózes nem a magáét mondja, és Áron sem mondhatja a magáét, hanem hűségesen azt kell elmondania, amit Mózestől hallott, hogy ez az Úr beszéde. A nép pedig hitt. Ilyen egyszerű. Hallották az igét, látták a jeleket, vagy jamén ha'á. Jamén. Halljuk benne az ámént. Hát az ámen is ugyanebből a szóból van képezve. És hitt a nép. Lesz majd később zúgolódás, de Isten erről beszélt Mózesnek, minden ha, meg minden talán nélkül. Hallgatni fognak a hangodra. A nép hitt, amikor hallották, hogy az Úr gondjaiba vette Izrael fiait, és hogy látta nyomorúságot. Meghajoltak és leborultak. A leborulás az imádatnak, az Isten előtti hódolatnak a kifejezése. Eddig juthattunk el, és mindaz, amiben az ige hallgatásán, tanulmányozásán keresztül eljuttatott Isten, maradjon meg a szívünkben. Maradjanak a szívünkben azok az igék, amikre az Úr tanította régi történeteken keresztül. Példaképpen estek rajtuk, megirattak a mi okulásunkra, és mi minden ószövetségi történetet, minden ószövetségi igét Jézus Krisztuson keresztül érthetünk meg. Azt is, ami nem rólunk szól, meg nem nekünk közvetlenül, de Jézus Krisztuson keresztül van számunkra mondani valója benne az Úrnak. Rengeteg mondani valója van. Ne hulljon a földre az ő igéje. Ne engedjük földre esni, ahogy ezt ószövetségi kifejezéssel találjuk. Majd Józsuénál is. Ne engedjük földre esni az igét. A szívünkre vegyük. És amikor Mózes történetéről az Úr Jézus szavai kellettek, hogy eszünkbe jussanak, azt különösen. Ha valaki én utánam akar jönni, mondja az Úr Jézus. Ugyanerről lényegében. Tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. Nem lehet érzelmesen megalkudni semmivel sem, ami az Úr előtt gyűlöletes. Akár a saját lényünkben van az, akár a hozzánk legközelebb állóknak a lényében. Hozzá kell jönnünk az Úr Jézus Krisztushoz, aki önmagát adta értünk, és vele akar az Isten mindent nekünk adni. Úgy, ahogy a római levélben olvassuk, aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nékünk? És erre csak azt válaszolhatjuk. Önmagam számára hadd halljak én meg. Hadd legyen életed bennem az élet. Amen. Most egy éneket énekelhetünk, mégpedig a 412-est, hiszen az éjjeli szálláson történt félelmetes, halálos élmény kapcsán ennek az éneknek is van érintkezése azzal, amit hallottunk. 412-es.
Ne szállj perbe én velem, ó én édes Istenem. Vallom nem állhat meg előtted én lelkem, elkárhoztathatsz engem. Néked bűnöm megvallom, mert én azzal tartozom. Te bocsáthatod meg, bizonnyal jól tudom, segítségedet várom. Ó, töröld el én vétkem, érgalmas jó Úr Isten. Szent fiad vérért könyörülj én rajtam, te benned van bizalmam. A te áldott szent lelked, kérlek tőlem el neved. Sőt, újítsd meg bennem, hogy dicsérvén neved, szolgáljalak tégedet. Reád bíztam magamat, te viseljed gondomat. Jó útra igazgass tévelgő lábamat, és minden szándékomat. Én csak téged dicsérlek, még